Azoknak, akik a képernyők mellől is eljuttatják persejpénzüket, támogatásukat gyülekezetünknek. A liturgiás lapon rosszul szerepel két dolog a végén a alkalmaknál. Egyrészt a kékkeresztes óra már csak online van, addig, amíg a vírushelyzet nem javul. Tehát a kékkeresztes óra nincs itt helyben, hanem szintén a számítógépek elől tudjuk követni. És a másik dolog, hogy a Biblia óra még a régi időpontban van itt, de 4 órakor van szerdán. A színház jegyekkel kapcsolatban mondom, hogy a vírushelyzeti rendelkezések miatt a csoportoknak visszamondták, mert több jegyet adtak el, mint a székek 1/3 előre, úgyhogy visszamondták a csoportoknak a részvételt. Későbbi időpontban szeretnénk megnézni, de aki akarja, az természetesen visszakaphatja a jegynek az árát. Szeretettel köszöntjük a Csepeli Kékkereszt csoport tagjait. Minden évben tartunk egy kékkeresztes istentiszteletet, amikor nem csak a mi gyülekezetünkhöz tartozó gyógyult szenvedélybetegek vesznek részt az istentiszteletünkön, hanem az egész kékkeresztes csoport, aki el tud jönni. Szeretettel köszöntjük őket, és örülünk majd a bizonyságtételnek, amelyik az ige hirdetés után elhangzik. És szeretettel köszöntjük a Lónyai Gimnázium osztályát, kedves osztályfőnökükkel, Bár Zsófiával, és hát megkérjük, hogy mutatkozzanak be most a testvéreknek. Szeretettel hallgatjuk.
Áldás békesség! Vál Zsófia vagyok, a néderlandisztika, vagyis holland és történelem szakos tanárnő a Lónyai utcai Református Gimnázium és Kollégiumban, illetve a 10. A osztálynak az osztályfőnöke, akiket néhányukat itt látnak mögöttem. Kérem, fogadják szeretettel a kis műsorunkat, amivel készültünk, bemutatkozónkat, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Először én szeretnék néhány dolgot mondani, ugye itt látható az iskolánk épülete, és néhány olyan programot választottunk ki a gyerekekkel közösen, amik felkeltetik még jobban az érdeklődést. Minden évben szoktunk valamiféle különleges napot tartani, idén ugye a japán napra esett a választás, ahol a diákok megismerkedhettek a japán teázási szokásokkal, kipróbálhatták a szumót, szabjázhattak, és hogyha szerettek, és itt szerettek volna, és itt ugye a japán teaszertartásnak az eseményét lehet látni. Nagyon különleges volt. Aztán minden évben szintén tartunk pályaorientációs foglalkozást is, ahol a diákok még közelebbről megismerkedhetnek az őket foglalkoztató szakmákkal kapcsolatban. Itt erről látnak néhány fotót. Szintén minden évben megrendezésre kerül a Sokszínű Tudomány című eseménysorozatunk, ahol a diákok a természettudományos tárgyakkal ismerkedhetnek meg még jobban, illetve sokkal közelebbről is hát nagyon sok fontos információt elsajátíthatnak. Testközelből is találkozhatnak ugye a Sokszínű Tudománnyal. A reformáció 500-at is természetesen megünnepeltük különleges keretek közt, ezt mutatják a képek is. Itt egyébként a 10. A osztály tagjai láthatók még néhány évvel fiatalabb korukban. Zászlóforgatók is eljöttek az eseményre. Minden évben természetesen osztálykirándulni is megyünk, sajnos tavaly a pandémia miatt ugye nem jutottunk el, ezért egy korábbi osztálykirándulásnak a képeit hoztuk el, amikor is Velencén biciklitúrán vettünk részt az osztállyal. Nagyon tartalmas, izgalmas program volt, és megcsináltuk, és a végén pedig kenyérlángossal jutalmaztak minket az ott levők. Ezek még a velencei képek. Itt egy életkép látható a mindennapi életről, amiközben ugye diákok tanulnak, és ugye részt vesznek az órán. Ez is szintén egy korábbi kép, és nagyon sok sportolási lehetőség is van a Lónyaiban, a kosárlabdától elkezdve a röplabda, a foci, tehát bármi, amit szeretnének a diákok csinálni. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hogy itt lehettünk, és téged is vár a lónyai, szól ez a fiatalabb korosztály számára. Most pedig hallgassák meg a diákoknak a rövid kis műsorát.
Reményik Sándor, templom és iskola. Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok rá, de nincsen, aki köztetek e szant harcot ne állaná. Ez Isten mindannyiótoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát.
Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul, de ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. Ne halljátok szülői szavát, ne hagyjátok a templomot s az iskolát.
E templom és iskola között futkostam én is egykoron, sütöttem a templom falán, kigyulladt gyermek homlokom. Azóta hányszor értem át ott, lelkem zsenge tavasz korát, ne hagyjátok a templomot s az iskolát.
A kódusnak, a páriának, a jöttnek is van joga Istenéhez apái módján és nyelvén pohászkodnia. Csak nektek ajánlatják templomul az úr szélét s az égbolt sátorát, ne hagyjátok a templomot s az iskolát.
Kicsi fejér templomotokban most minden erők tömörülnek. Kicsi fejér templompadokban a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, szemükbe bíztatás vagy vád, ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
Reményik Sándor, Isten arc. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lételőtti létem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul. Csak nem tudom, miképp került a mélybe.
Egy Isten arc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ágy, szegényem, ha rossz órámban eltűnik egészen, alteregum az örök vándorlásban.
Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakodott világszenny alatt, a rám rakodott világszenny alól, kiült csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat.
Egy Isten arcon eltemetve bennem, s most ásót kapát, csákányt ragadok, testvéreim értek, segítsetek. Egy kapavágást ti is tegyetek, mert ez az arc igazán én vagyok.
Egy Isten arcon eltemetve bennem, antik szobor, tiszta nyugodt erő, nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár világszennye rakódott rája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
Kérjük a gyülekezetet, hogy a Kolossé 4-3 szellemében rendszeresen hordozzák református iskoláinkat, kiváltképpen a lúnyait imádságban. Imádkozván egyszer, mint mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólassuk a Krisztus titkát.
Köszönjük szépen! Gyülekezetünkből sokan jártak a lúnyaiba, és reméljük, hogy még lesznek is sokan, akik oda járnak, és imádkozunk a iskoláért, ezt megígérjük. Most folytassuk az Isten tiszteletet, a megkezdett Zsoltár további verseit énekelve, a második verset, és a 6-tól 8-ig terjedő verset énekeljük a 77. Zsoltárból. Lelkem nagy bánatba esett.
Lelkem nagy bánatba esett, minden vigasztalást megvett, az Isten rettent engem, ha róla emlékezem. Szívemben panasznok nagy ínségemben lelkem mégsem találhat semmiben nyugodalmat.
Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, Mózes első könyve 39. fejezetéből olvasom. Kedves volt ura előtt József, és személyes szolgája lett. Háza felvigyázójává tette, és mindenét, amilyen volt, kezére bízta. Attól az időtől fogva, hogy házának és mindenének gondviselőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért. Az Úr áldása volt mindenen, ami csak volt, a házban és a mezőn. Ezért mindenét József kezére bízta. Semmire sem volt gondja mellette, csak az ételre, amelyet megevett, József pedig szép termetű és szép arcú volt. Ezek után történt, hogy urának a felesége szemet vetett rá, és azt mondta, háj velem! Ő azonban vonakodott, és ezt felelte ura feleségének. Íme, uramnak mellettem semmi gondja a háza dolgaira, és mindenét, amilyen van, kezemre bízta. Senki sincs nálam nagyobb a házában, semmit sem tiltott meg tőlem, csak téged, mivel hogy te a felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkeznék Isten ellen? A mindenható Isten áldja meg igéjét szívünkben, hogy ezen a napon se csak fülünkkel halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most helyünkről fölkelve imádságban kérjük ezt. Áldunk téged, Istenünk, a csodálatos rendért, amelyik ebben a világban van. Hogy a bolygók mozgása és az atomok mozgása szépen, kiszámított rendben folyik. És hogy ezeken az alapokon fölépült egy olyan világ, amelyben színes változatosság van. És köszönjük, hogy ebben mi is részt vehetünk napról napra. Köszönjük az iskolát, amelyben tanulhatunk. És köszönjük a templomot, ahol az egész értelmet nyer, és veled találkozhatunk, rólad hallhatunk. Köszönjük az elmúlt hetünket, hogy ott voltál minden nehézség között, minden feladatunkban. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy megújíts minket, hogy betölts a te szent lelkeddel, hogy értelmét lássuk az életünknek, hogy erőt kapjunk szolgálni szeretetben. Látod, milyen erőtlen sokszor a szívünk, látod a fásultságainkat. Kérünk, hogy te töltsd be a te lelkesítő lelkeddel, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért mindnyájunkat. Amen. Készüljünk az igehirdetésre, a 625. ének első versét énekelve, így kezdődik, te hozzád jövünk már, Istenünk.
Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. A szívünk oly sötét, ó, segíts, élessze igéd világa. Áld meg, ó Uram, ez énekünk, legyen már csak tiéd életünk, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába.
az ige hirdetés alapja, az Efézusi levél soron következő verse, mert sorba magyarázom vasárnaponként, az Efézusi levél 15. illetve 16. verse. A fej a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Foglaljuk el helyünket. A fej a Krisztus. És azt mondja itt az ige, hogy a gyülekezet, vagyis az a része ennek a világnak, amelyik igazán számít, amelyik a helyén van, amelyik Isten akarata szerint él, az a fejnek, Krisztusnak engedelmeskedve teszi ezt. Ma reggel ragadott meg a József történetéből az ige, a szerint a bibliaolvasó kalauz szerint, amit én szoktam olvasni reggelről reggelre, ez az útmutató. Ez az ige volt, és még magyarázat is volt hozzá fűzve, hogy lám-lám József rendes volt, hivatkozik is arra, hogy a munkaviszony fűzi a gazdájához, hivatkozik is arra, hogy a házassági szövetség az olyan dolog, amiben ő nem áthatja magát. Idáig rendben van. A mai életben is nagyon sokan hivatkoznak erre, vagy más dolgokra, amik a mai törvényekben benne vannak, amiben kiemelkedő József az mégsem ez, hanem hogy az utolsó mondatban végül arra hivatkozik, hogy követhetném el hát ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkeznék Isten ellen. Ez az, ami ritkán hangzik el a mai korunkban, amire nem szoktunk hivatkozni. Ez olyan furcsán hangzik ebben a mai korban, akkor talán természetesebben hangzott, de azt kell mondjam, hogy József életének ez volt a titka. Természetesen abban a korban egy rabszolga nagyon kevés dolgot tehetett meg a gazdájával szemben, szinte semmit. Keservesen megbűnhődött, ha bármi rajta kapták. Természetesen abban a korban a házasság is olyan dolog volt, amiből nem volt csak úgy válás, mert az asszonynak úgy tetszett. Tehát egy más korban élünk, de azt látjuk, hogy tulajdonképpen ugyanolyan bűn. A más tulajdonának azzal való visszaélés, vagy a házasság megrontása, ez ugyanolyan bűn abban a korban, mint a mostaniban. Legfőjebb ma sokan megtehetjük, mert nem kapunk olyan büntetést, sőt, egyáltalán nem kapunk sokszor büntetést. No, de ez mit változtat a tényeken, hogy a bűn az bűn marad. És ezért nagy dolog, hogy József arra hivatkozik, hogy tehetném ezt a dolgot Isten ellen. És tulajdonképpen most arról következik az igehirdetés, hogy a fej Krisztus. És ez a József példa nagyon jó erre, hogy egy életnek ez lehet az alapja, erről ismerhető meg, és ez adja a különlegességét, hogy van feje, nem fejetlenül éljük az életünket mi keresztjének. A Vajon te hogy állsz ezzel? Mert nem az a kérdés, hogy vannak-e törvények. Vannak törvények a világban, amik büntetnek dolgokat, és vannak talán szívünkben is törvények a lelkiismeretünkben, amikkel magunkat tudjuk megbüntetni, ha áthágtuk ezeket, de nem ez az igazán érdekes. Ez nagyon kevés lenne, ha csak ennyi lenne az életünkben. Attól nem lennénk keresztjének, hogy törvénytisztelő állampolgárok vagyunk. És attól sem lennénk keresztjének, hogy a 10 parancsolat ott van a lelkiismeretünkben, és nem ölünk, nem lopunk, és így tovább. Ez nagyon kevés. Attól vagyunk keresztjének, hogy van fejünk. Mit jelent ez? Egyrészt azt jelenti, hogy akinek van feje, annak valaki tud parancsolni. A modern tudományban már tudjuk, hogy az agyban megszületik valami gondolat, és akkor az agy az ideg sejtek szálain keresztül parancsot küld, mondjuk a kezünknek, hogy tegyük meg azt, amit elgondolt. És a kezünk megteszi. Hát az, hogy a fej Krisztus, ezt jelenti, hogy ebben a világban van, aki parancsolni tud nekünk. Aki megállt tud mondani nekünk, ha kell. Aki tanulásra, vagy munkára, vagy elindulásra bíztat, amikor kell. Van-e nekünk ilyen fejünk? Méghozzá valaki, aki személyesen a világ ura, aki nem csak vaktában parancsolgat össze-vissza, hanem tudja, hogy mi a rend, és nekünk arra rendre, és abba a rendbe való beállásra küldi a parancsokat. Vagy a népdallal énekelhetjük, hogy én vagyok a kunsági fi, nekem nem parancsol senki. Se a jászság, se a kunság, se a karcagi bíróság. Sok ember ma körülbelül így él, nekem nem parancsol senki. Vannak bizonyos törvények, amiknek engedelmeskedem, ha én jónak látom, de igazából senki nem parancsol nekem. A kereszténység pedig egy olyan személyes viszony, amiben valaki parancsol nekünk ott belül. Amikor itt van az ideje, akkor leüljünk a könyv mellé, és megtanuljuk a dolgokat. Akkor itt van az ideje, akkor úgy végezzük a munkánkat, mintha ott lenne a főnökünk, mert mindig ott van, aki nekünk parancsol. Ha arról van szó, hogy valakire haragszom, akkor azt parancsolja, hogy ne haragudj rá, bocsáss meg neki, és békülj vele meg. Ne őrizgesd a haragot legfeljebb estig. Tehát parancsol-e nekünk valaki? Akkor nevezhetjük magunkat keresztjénnek, ha parancsol belülről. A másik gondolat, hogy akinek van feje, arra van, aki vigyáz. Hát hiszen az agyunknak ez az egyik legfontosabb feladata, amit állandóan végez, hogy vigyáz ránk. Megállt mond, amikor jön az autó, hogy ne keljünk át az úttesten, és így tovább. Azt mondja, hogy ha éhesek vagyunk, hogy együnk. Tehát ugyanígy Jézus Krisztus az, aki vigyáz ránk. Aki akár a saját magunk hajlamai ellen is óv minket. Kékkeresztes vasárnap van, és tudjuk, hogy vannak szenvedélybetegek ebben a világban, és hála Istennek vannak kékkeresztesek, akik gyógyult szenvedélybetegek. mert van, aki vigyáz rájuk, mert nekik már van fejük, akik a maguk önpusztító és rossz hajlamai ellen is óvják őket. Aki azt mondja nekik, hogy nem, megállj, így nem élhetsz tovább, mert szeretlek, mert vigyázok rád, mert védlek, és nem akarlak így látni többet. Van-e fejünk, aki vigyáz ránk, és véd minket sokszor önmagunk ellen, az önmagunk könnyelmű szája, amelyik megbánt embereket, annak is tud megállt mondani, mert vigyáz ránk. Óvja azt, hogy jó kapcsolatba tudjunk lenni másokkal, és így tovább. A kapcsolatok, azt mondja, hogy a fej az kapcsolatban tartja az egész testet, és vigyáz ezekre a kapcsolatokra. És ebből következik a harmadik, hogy akinek van feje, annak van olyanja, aki felelős szeretetre tanítja. Jézus Krisztus a fej. Olyan valaki, aki lejött értünk erre a földre, és az életét áldozta a mi megváltásunkra. Aki szerette az elveszetteket, aki tudott áldozatot hozni azokért, akik bajban vannak, testileg vagy lelkileg. Ha ő a fejünk, akkor ő megtanít minket is erre a felelős szeretetre. Először is bevon minket az ő felelős szeretetébe, és megtanít minket így felelősen szeretni másokat. A szeretet nem annyit jelent, hogy jóba vagyunk, puszi-puszi, hanem amikor baj van, akkor nem megpattanunk, nem magára hagyjuk, hanem akkor állunk oda igazán mellé szorosan. Ez a szeretet, ez a felelősség. És hát ezért szakadnak szét a családok, a házasságok, mert ez hiányzik. A puszi-puszi, a szeretlek az nem hiányzik, hanem ez a felelős szeretet, hogyha baj van, akkor még inkább szorosan ott vagyok melletted is. Próbálok segíteni, védeni. Minél több ilyen ember van ebben a világban, akinek feje van, Jézus Krisztus a feje, akinek számára nem csak egy törvény a kereszténység, hanem valaki, aki az életét adta értem, és aki, mivel szeret engem, tud nekem parancsolni. Ha minél több ilyen ember van, akkor minél rendezettebb lesz ez a világ. Ez hiányzik a világból. Mert különben széthúzunk. Különben a fejünkben vannak elméletek, azt mondjuk a kutyából nem lesz szalonna, és úgy is bánunk az emberekkel, mindenkivel, aki szerintünk megérdemli. Amíg nem parancsol valaki nekünk, hogy emberszámba vegyük, és azt mondjuk, hogy de azért nem minden kutyából nem lesz szalonna. Vannak olyan kutyák, akikből szalonna lesz, és hát, ha ő belőle is lesz. Tehát a szeretet csak akkor érvényes és működik, és akkor nem lesznek pártoskodások, hogy én így gondolkozom, és én csak azokkal vagyok, akik így gondolkoznak, és a másik az fúj, és ha valamit mondott, már úgy nézem azzal a szemmel, és akkor rögtön kész a csata. Milyen jó, hogyha minél több ember van, aki már nem fejetlenül él, hanem úgy, hogy Jézus Krisztus a feje. És Krisztus teste tulajdonképpen ezekből az emberekből áll. Nekem gyerekkoromban sokszor volt probléma, meg a többieknek is, akikkel beszélgettünk, hogy hogy hát ha egy gyülekezetben megnézzük az embereket, és megnézzük a világba, sokszor nem igazán látunk markáns különbséget, olyan különbséget, amitől azt mondanánk, hogy na ez igen. Ez mondjuk balmi. De igazából Krisztus teste azokból épül, akiknek Krisztus parancsolhat. A gyülekezetben is, meg a gyülekezeten kívül is. Azokat keresi meg a gyülekezeten kívülről is, és természetesen beépíti az ő közösségébe. Ezen dolgozik. De hogy nincs ilyen különbség, az, hát ez a helyzet. Ez a szomorú helyzet, de ettől még épül a Krisztus teste. Az a kérdés, hogy te, kedves testvérem, tagja vagy a Krisztus testének, vagyis parancsolhat-e neked a fej a Krisztus? Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A 395. dicséret első versét énekelve, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja úgy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazdag, ő miénk, övé.
Jöjjetek testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy hozzád tartozhatunk Jézus Krisztusban szent lelked által. Csodálatos lehetőség ez ahhoz képest, hogy lehetünk fejetlenül ebben a világban, magunknak is sok kárt okozva, meg másoknak is. Köszönjük, hogy láttad a nyomorúságunkat, és eljöttél megváltónkul. Köszönjük, hogy az életedet adtad bűneink bocsánatára. Segíts, Uram, figyelni a tőled jövő parancsokra. Segíts, Uram, a védelmedben maradni napról napra. És segíts felelős szeretetet tanulni tőled. Formáld át az életünket. Formáld a te testedet ebben a világban. Hívj el minél többeket magadnak gyülekezetből és gyülekezetről, ten kívülről. Kérünk, könyörülj világunkon. Kérünk, védjed szeretteinket a vírustól. Kérünk, védjed a kapcsolatainkat, a közösségeinket, hogy ragaszkodjunk hozzájuk. Kérünk, légy a hétköznapokban, segíts a ránk háruló teendőkben mindig körültekintéssel, rád figyelve helytállni. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a bizonyságtételt.
Másképp nem látásból ismer itt a gyülekezetben. Sósné Rosonti Ilona vagyok. Engem 15 évvel ezelőtt szólított meg a Jóisten. 15 éve szabadított meg az alkohol rabságából. És hogy Tamás mondta, hogy akkor bizonyította be, hogy nem hagy magunkra és szeret minket. Hát 15 évvel ezelőtt még a romokban hevert életem, a csődbe ment családi életem, a gyermekeimet elveszítettem. 3 öngyilkossági kísérlet után nyúlt hozzám az Úr, hogy segítsen rajtam, amit én már nem is biztos, hogy akartam. Tehát én élni nem akartam, viszont alkoholizáltam, nagyon-nagyon sokat ittam. Elkezdtem járni a Sziget-Szent Miklósi Két kereszt csoportba, és onnan felkerültem Dömösre. Dömösön ott 2 hetet töltöttem el. Addigra már elveszítettem gyermekeimet, családomat, férjemet, munkámat, egzisztenciámat, mindenemet, amim csak volt. És ott szólított meg az Úr, ott azt vettem észre minden egyes ige hirdetésnél, hogy rólam szólnak az igék. Hogy nekem üzen, hogy honnan tudja azt, hogy én bennem mi van. Tehát, hogy biztos valaki elmondta neki, vagy én nem tudom az ige hirdetőnek, hogy most ezt kell mondania, mert én ebbe vagyok benne, és ebből kell engem kihúzni. És nagyon-nagyon sokat sírtam a 2 hét alatt, mert kivetítették az életemet elém, ami förtelmes volt. Amiben azt láttam, hogy értelme nincs. Tehát konkrétan tönkretettem a saját életemet, a saját családomat, a gyermekeim életét, mindenkiét, akit szerettem. És onnantól kezdve, ahogyan Isten ott megszólított, mert a szabadítás számomra az nem csak az alkohol rabságából volt szabadítás, hanem egy teljesen új élet. Tehát ő akkor megszólított, hogy megfogtam a kezét, és azóta is fogom, és a változások, amik az életemben történnek 15 éve, azóta visszakaptam mind a 2 gyermekemet, sőt azóta kaptam tőle egy gyönyörű, szép 1,5 éves kisunokát, akiért iszonyat hálás vagyok, és szó szerint rendbe tette azokat a dolgokat, amiket én annó 15 évvel ezelőtt a porvati voltam, és egyszerűen magamtól nem tudtam volna ezt így végigcsinálni, magamtól nem tudtam volna helyre tenni a gyermekeimmel a kapcsolatot, magamtól nem tudtam volna egyszerűen az életemet helyre tenni, nem csak hogy a gyermekeimmel való kapcsolatomat, hanem szerintem én nem is tudom, hogy hol lennék most, hogyha akkor az Úr nem segít rajtam, mert ez a segítség volt a legnagyobb az életemben, és azóta is ő vele élek, és igazán vannak gondok és vannak problémák, de sokkal könnyebb ő vele átvészelni a dolgokat. Sokkal könnyebb arra gondolni, hogyha akkor abban a mocskos dolgos dolgaimban ott volt velem, segített rajtam, akkor most miért ne lenne itt, amikor már ő vele élek, sokkal könnyebb átvészelni a gondokat, azóta megszabadított az aggodalmaskodástól, ami nekem nagyon-nagyon rossz természetem volt, megszabadított a félelmekből. Nagyon-nagyon köszönöm neki a Kékkereszt csoportot, ahol igazi testvérekre találtam. Családom az nincsen sajnos, már úgy, hogy szülők, meg egyebek, csak a férjem és a gyermekeim. Viszont kaptam helyette egy másik családot, akik hitvéri testvéreim, és nagyon köszönöm neki azt, hogy akkor ott 15 évvel ezelőtt lenyúlt értem, mert akkor nem állnék itt, és nem beszélnék hozzátok most, hogyha akkor ő nem. Nem sajnál meg, és nem mondja azt, ahogy a Tamás is mondta, hogy állj. És köszönöm, és nagyon-nagyon szeretnék továbbra is vele élni, és nagyon-nagyon szeretném, ha egyre többen az életbe felfognák azt, hogy Istennel jó, Istennel könnyebb, Isten segít, Isten megsegít, és Isten így is szeretett, amikor én alkoholista voltam. Ami számomra furcsa, mert hogy az emberek úgy elítélik az alkoholistákat, és nem csak őket, tehát sok mindenkit elítélnek az emberek, és Isten bármilyen helyzetben vagyunk, bárhogyan élünk, bármit teszünk, ő akkor is szeret. És ezt ha elfogadjuk, hogy ő szeret minket, akkor nekünk nagyon jó. Nekünk ez csak jó lehet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Mi is köszönjük.
Áldott békesség mindenkinek, én Zsolt Károly vagyok a jelenlegi férj. Hát igen, végül is, ahogy mondta Neim is, hogy 2006-ban megszabadított az Úr minket az alkoholtól. Hát igen, ittunk rendesen, hát én már olyan állapotban voltam, hogy én már tök mindegy mennyit ittam, én már abszolút nem bírtam merugni. Olyan állapotban voltam, mint ahogy most itt állok előttetek. Nekem végül is az alkohol két családot vett el, két családom ment tönkre. Így az ő segítségével mondhatom ezt így most már, hogy hál' Istennek, ő vele már, ő a harmadik, ugye ez a vége, bízom benne. Úgyhogy így ő vele most már hál' Istennek 18 éve, most már lassan 19 éve vagyunk együtt. 15 éve megszabadított az alkoholizmusból. Hál' Istennek, ugye, ahogy mondta Jennejem is, hogy egy gyönyörű szép unokát kaptunk az Úrtól pluszba. Úgyhogy mégis velem is ott volt végig. Igaz, én egy ateista ember voltam, aki templomba csak akkor járt, hogyha esküvőre voltunk hivatalosak, vagy voltam. Hát benne voltam minden jóban annó, amit el lehet képzelni, és hát mégis ezt magamról nem hittem volna, hogy én egyszer valamikor egy templomba járó hívő ember leszek. Úgyhogy ebbe is csodát tett az Úr velem. Úgyhogy azóta hál' Istennek megtartott engem is, a családomat is. Úgyhogy azóta ide járt, most már így, hogy ugye Csepelen lakunk, ide járunk a csepeli gyülekezetbe, Kékkereszt csoportba, előtte Szigetszentmiklós volt a csoportunk, meg a gyülekezetünk. Úgyhogy hirtelen mit tudok még mondani.
Köszönjük.
És hálásak vagyunk az Úrnak, hogy itt lehetünk, ebbe a gyülekezetbe, ebbe a csoportba. Röviden ennyi. Esetleg, ha valakit úgy érdekel az egész, vagy kérdései vannak, akkor itt vagyunk szívesen, és bármire válaszolunk. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen. Köszönjük a testvéreinknek, hogy vállalták, hogy Isten adott nekik erőt, hogy kiálljanak ide gyülekezet előtt, és elmondják az életüknek a valós tényeit. Ez nagy dolog, és épülhetünk a hitünkben mi is. Az elmúlt napon volt egy esküvő is a gyülekezetünkben, ifjabb László Csaba és Gáspár Fanni kérték a házasságukra Isten áldását, úgyhogy innen is szeretettel kérjük az ő életükre, hogy áldja meg őket az Úr a közös életükben. Most fennállva énekeljük el a szózatot, gondolva nemzetünkre is imádságban.
Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az, s majd van sírod is, mely
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 764. éneket énekeljük. Felséges Isten, nagy nevedet áldom.
Felséges Isten, nagy nevedet áldom, dicsérem nappal, hosszú éjszakákon, szent dicsőséget szemeimmel látom, drága királyom. Távoli ködben, nehéz bűnben éltem, elveszett immár minden reménységem, s nagy kegyelemmel lehajoltál értem, égi reménységem.